Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén az Egri Főegyházmegyében Szerencs volt a főhelyszín. Ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívták életre a programot. Délután a Munkás Szent József templomban kezdődött a közös imádság Ternyek Csaba egriesek vezetésével. Rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőadásban közvetítette az eseményt. A Mária Pócsi és a Csíksomlyói nemzetik egyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás a Szabolcsi Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos az MT-nek. Nacsal Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomlyó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható. Európa nem csak gazdasági, hanem erkölcsi válságban is van, és ebben a helyzetben a megoldást az egyházak is segíthetnek megtalálni a döntéshozóknak. Erről beszélt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a megosztott felelősség, együttműködés az államok és a vallási közösségek között című konferencián. Soltész Miklós fontos kérdésnek nevezte, hogy az európai vezetők felismerik-e a kontinensre leselkedő veszélyeket, tudnak-e választ adni rájuk, illetve hogy kik tudnak ebben segíteni nekik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, ezzel csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölte a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját párt családjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat, fogalmazott. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbbá tételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. Oroszország nem fogja hagyni, hogy Ukrajna nukleáris fegyvert hozzon létre, jelentette ki az orosz elnök, amikor a BRICS országok jelentős sajtóorgánumainak vezetőit fogadta Moszkvában. Az ukrán elnöknek azt a kijelentést, miszerint ország a nukleáris fegyverek létrehozására fog törekedni, ha nem lesz a NATO tagja, Vlagyimir Putyin provokációnak minősítette. Azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai konfliktusnak a lehető mielőbbi lezárásában érdekelt. Magyarországnak béke stratégiája van, közölte a honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri értekezletén Brüsszelben. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hazánk nem a háborút, hanem a békét támogatja, elkötelezett NATO szövetségesként pedig mindent megteszünk országunk és ezen keresztül a szövetség megerősítésért. Kijelentette, ehhez nem csak a nemzeti haderők fejlesztésére, de a védelmi ipar megerősítésére is szükség van. A gázai övezetet irányító iszlamista palesztin szervezet a Hamász megerősítette vezetőjének, Yahya el-Sinwarnak a halálhírét. Közölték azt is, hogy ennek ellenére a fogvatartott izraeli túszokat mindaddig nem engedik szabadon, amíg Izrael nem állítja le az offenzíváját ellenük. A Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézete mikroklímakutatást végez a Bükkfennsíkon, a Mohos-töbörben, amiért adatokat rendszeresen közzéteszi közösségi oldalán. Mérései kezdete óta a leghidegebb októberi hajnali fagyot mutatták a műszerek, legutóbb mínusz 14 és fok volt ott fent. Végül az időjárásról, sok napsütés várható majd a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a G7 találkozó minisztereihez. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa fogadta a libériai elnököt. Afrika és a migráció. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Stúdióbeszélgetés Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettesével és teológiai karának dékánjával, a Vatikánban zajló püspöki szinódusról. Ferenc pápa. Igazságosabb és befogadóbb világot építsünk, ahol a fogyatékkal élők méltóságát tiszteletben tartják. A pápa csütörtökön audiencián fogadta a G7 kormányközi politikai és gazdasági fórum umbriai találkozójának résztvevőit, akik a napokban tanácskoztak az inklúzió és fogyatékosság témaköréről. Munkátok a reményjele egy olyan világban, amelyik elfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, mutatott rá beszédében a pápa. A Szent Atya mentalitásváltást sürget azért, hogy befogadóbbá tegyük a világot, és a fogyatékkal élők teljes jogú részesei lehessenek a társadalmi életnek. A háromnapos tanácskozásnak az olasz elnökség jegyében Umbria, október 14-e és 16-a között Assisi és Solfagnano adott otthont, melyen a G7 csoport országainak, vagyis az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország miniszterei folytattak eszmecserét. A csúcs találkozó végén aláírták az úgynevezett Solfagnanói kartát, mely alapvető témákat rögzít, mint az inklúzió, a hozzáférhetőség, az önálló élet és a személyek értékének kiaknázása. Ezek a témák kapcsolódnak az emberi méltóságról alkotott egyházi nézőponthoz, jelentette ki a pápa. Minden személy szerves része az egyetemes családnak, senki ne váljon a leselejtezés kultúrájának áldozatává. Ez a kultúra előítéleteket szül és árt a társadalomnak.
Questo incontro in occasione del G7 è un segno concreto della volontà di costruire.
A Szent Atya üdvözölte a G7 találkozót, mely arról a szándékról tanúskodik, hogy egy igazságosabb, befogadóbb világot építsünk, ahol minden személy a maga képességeivel teljes értékű életet élhet, és hozzájárulhat a társadalom növekedéséhez. Fogyatékosság helyett más típusú képességekről beszéljünk, javasolta Ferenc pápa. Sajnos nem minden nemzet számára prioritás a fogyatékkal élők integrálása. Van, ahol nem védelmezik a születéstől az öregkorig tartó életet. Fájdalmas látni, amikor akár egy rossz cipőt leselejtezik az öregeket, pedig ők képviselik a bölcsességet, jegyezte meg a Szentatya. Nem létezik valódi emberi fejlődés a legkiszolgáltatottabbak hozzájárulása nélkül. Az egyetemes hozzáférhetőségre kell törekedni, hogy minden fizikai, társadalmi, kulturális és vallási akadályt eltávolítsunk, és így mindenki gyümölcsöztethesse saját tehetségét, és hozzájárulhasson a közjóhoz.
Garantire servizi adeguati alle persone con disabilità non è solo una questione di assistenza.
Az inklúzióhoz megfelelő szolgáltatásoknak kell társulniuk, ami azonban nem segélyezést jelent, hanem igazságosságot és méltóságuk tiszteletben tartását, figyelmeztetett a pápa, aki ezután arról beszélt, mennyire fontos, hogy mindenki kiválaszthassa a neki megfelelő életutat, előítéletek nélkül, mivel az emberi személy soha nem lehet eszköz, csak is cél. A diszkrimináció egyik súlyos formája, amikor valakinek nem adjuk meg a munkavégzés lehetőségét. A munka méltóságot ad. Ha ebből kizársz valakit, akkor a méltóságot veszed el tőle. Ugyanez elmondható a kultúrában és a sportban való részvételről is. Ha megvonjuk valakitől, akkor sérül az emberi méltósága. Az új technológiák jó szövetségeseink lehetnek a befogadás és a részvétel elősegítésében, ha bölcsen használjuk azokat, és nem további egyenlőtlenségeket teremtünk általuk. Nem feledkezhetünk el a klímaváltozáshoz és a konfliktusokhoz kapcsolódó humanitárius vészhelyzetekről. A fogyatékkal élőket nem szabad hátrahagynunk, figyelmeztetett Ferenc pápa. Olyan megelőző és kezelő rendszert kell kidolgoznunk, mely szem előtt tartja sajátos igényeiket, és biztosítja, hogy senkit ne zárjanak ki a védelemből és a segítségből. A G7 csoport munkájára a remény jeleként tekint a pápa egy olyan világ érdekében, mely túl gyakran megfeledkezik a fogyatékkal élő személyekről, vagy sajnos még születésük előtt elküldi őket. Változásra van tehát szükség, melyhez hitünk adja az ihletet, és az a meggyőződés, hogy minden személy értékes ajándék a társadalom számára. Assisi Szent Ferenc, aki a legtörékenyebbek iránti határtalan szeretet tanúja, arra emlékeztet minket, hogy a valódi gazdagság a másokkal való találkozásban rejlik. Ezt a találkozás kultúrát kell továbbfejleszteni, különösen azokkal, akiket a hamis jóléti kultúra igyekszik kiselejtezni. A pápa fogadta a libériai elnököt. Afrika és a migráció. Az alig több mint 5 millió lakosú ország Nyugat-Afrikában található az Atlanti-óceán partján. A libériai köztársaság a 80-as évek közepe és a 2000-es évek eleje között szörnyű belharcokat élt át, és az utóbbi időben kezdtek javulni a növekedési mutatói. Az ország élén tavaly november óta Joseph Boakai áll, aki pénteken mintegy 20 perces megbeszélést folytatott a pápával, majd Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával egyeztetett. A CVS megbeszélések során kiemelték a Szentszék és Libéria között fennálló jó kapcsolatokat, valamint a katolikus egyházzal való együttműködést a nevelés és az egészségügy terén. Eszmét cseréltek az afrikai ország jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetéről. Nemzetközi aktualitásokra összpontosítottak a találkozókon, különös tekintettel a nyugat-afrikai térségre és a migrációs jelenségekre, tájékoztat a Szentszéki közlemény. Segítettem bábáskodni a szinodális egyház születésénél. Hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Csiszár Klára Antónia pasztorál teológussal a Vatikánban zajló püspöki szinódusról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Csiszár Klára Antónia pasztorál teológust, egyetemi oktatót, aki a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, illetve a kolozsvári Babes-Bújai Tudományegyetem doktoriskolájának tanára, aki a hónap eleje óta a színóduson részt vesz, és nem is csak résztvevő, hanem külön megbízással is működsz és jelen vagy, mégpedig színódusi fórumnak a moderátora voltál éppen múlt héten szerdán, e hét szerdáján pedig sajtókonferenciának az előadója. Túl azon, hogy neked is épp olyan dolgosnak kellene, mint bárki más színódusi résztvevőnek, ez a kettős felkérés hogyan érintett téged, Klára?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a kettős felkérés mind a kettő váratlanul érintett. Az egyik ugye a moderációra való felkérés, hogy a két teológiai pasztorális fórumot, amelyet október 9-én az egyiket, a másikat tegnap október 16-án moderálhattam. Kérték, hogy el tudom-e vállalni, hát persze ilyenkor az ember általában gondolom igent mond. Örültem a felkérésnek, annál is inkább, mert nem csak mert megtiszteltetés, hanem azért is, mert ugye Isten népéről szólt, Isten népéről, mint a misszió alanyai. Erről szólt az első teológiai fórum, amit moderáltam kitűnő előadókkal, és úgy gondoltam, hogy hát ez nagyszerű lehetőség, kicsit moderálni, segíteni, bábáskodni ennek a szinodális egyháznak a születésénél, és ugyanez motivált, amikor elfogadtam azt a felkérést, hogy a sajtótájékoztatón tegnap felszólaljak. Ugye az a kritika érte a múlt évben a színódust, a színódus első ülésszakát, hogy a teológia a háttérben dolgozott, és nem volt elég hangsúlyos a teológusoknak a munkája. Erre a kritikára látjuk, ez egy tanulási folyamat, erre a kritikára válaszolva a színódusi titkárság ugye ezt a két fórumot, illetve négy fórumot, kettő futott párhuzamosan, négy fórumot szervezett, ahol egy kicsit a résztvevők, de nem csak a résztvevők, ugye ez nyitott volt bárki számára, szervezték teológiai témákra, és ugye a tegnapi sajtótájékoztatónak a fő témája is az volt, hogy a teológia szerepe egy szinodális egyházban, mivel foglalkozunk mi teológusként itt 4 hétig Rómában, hogyan kísérjük a folyamatot, és ehhez próbáltam én hozzátenni a saját meglátásaimat, kiegészítve ugye azzal, hogy az egyetlen teológus nő vagyok, kelet-európai, úgy mondjam, posztkommunista háttérrel rendelkezik, és ezért külön megtiszteltetés is volt, hogy ilyen kicsi valóságból indulva hozzá szólhattam a teológia szerepéhez a szinodális egyházban.
Klára, érzed-e annak az előnyét, hogy éppen Kelet-Európából származva, de nyugati egyetemen tanítva, összekötő kapucs lehetsz egy teljesebb látás jegyében, mint talán többiek, akik vagy itt, vagy ott vannak?
Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy erre nem is én jöttem rá, hogy ilyen összekötő kapocsként, úgymond hídépítőként tekintenek rám, hanem a kollégák visszajelzéseiből, az osztrák püspökök visszajelzéseiből, a német püspökök visszajelzéseiből, hát döbbentem én rá arra, hogy milyen szerepet is tulajdonítanak itt nekem. És a színóduson túl is, ugye alkalmam volt a két periódus, a két ülésszak között az osztrák püspöki konferenciánál előtt is beszélni többször a posztkommunista országok valóságáról, különösképpen is azoknak az országoknak a valóságáról, amelyeket inkább ismerek, Románia, Szerbia, Magyarország, illetve a német püspöki konferencia állandó tanácsa is kérte a segítségemet, hogy meséljek nekik, hogy miért nem értik őket, úgymond a kelet-európaiak, vagy pedig mi az, amit ők adhatnának Kelet-Európának, mire van ebben a helyzetben szükség. Mindenki látja, hogy most egy olyan szakadék van a német kontextus, illetve a posztkommunista kontextus között, amit még a kommunistáknak sem sikerült kiásniuk.
És aki ott van benne mind a kettőben, mint te, az tud közvetíteni, illetve ez a színódus tud-e közvetíteni Európának ebben a megosztottságában, de hát tulajdonképpen ez nem egy európai, hanem ez egy világ színódus, vagy akkor a különféle kontinenseknek más és más jellegű Isten népe értelmezése között?
Így van, hát ez egy hosszú tanulási folyamat, és én szeretek arra emlékeztetni mindenkit, hogy mennyire szépen éltünk mi együtt a kommunista időben, tudva egymásról, szeretve egymást, megbecsülve egymást, most ha csak a kelet és a nyugat kapcsolatánál maradok, ugye Kelet-Európában azt szoktuk mondani, hogy a kommunista időben az egyház az maga a minőségnek a garanciája volt, a nyitott ablakoknak az egyház, aki szeretett volna úgymond a valóságról tudni, hogy mi is van a vasfüggönyön kívül, akkor a papbácsitól kérdezte meg, meséljen a Szentföldről, meséljen úgymond a második vatikáni zsinatnak a teológiájáról, mennyire vágyakoztunk ez iránt. Ugyanakkor a német kontextusban is tudjuk, hogy nagyon érdeklődtek a posztkommunista egyházak valósága iránt, hát a könyveiket segítettek átcsempészni. Erről különböző sztorikat lehet hallani, és egy olyan szép együtt élés volt. És most egyszerűen ebbe a kettős létbe sokszor szoktam, hogy nekem annyira fáj a szívem, hogy itt tartunk, hogy egymás katolicitását vitatjuk el. Igen, hát mit lehet tenni, nem tudom, beszélni, megkérdezni, hogy hogy vagytok, és nem rögtön tudni, hogy ki miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik.
Ez az út, tulajdonképpen egy útról van szó, erről a szinodális útról, hosszabb távon, nem csak a konkrét eredményeivel, dokumentumaival, tud-e segíteni ebben az egymást értésben?
Tud, ad egy olyan teret, ad egy olyan módszert, ad egy olyan, remélem azt, hogy inspirációt, aminek itt nincs vége, hanem aminek számtalan lehetősége van Rómán kívül is. Hogy a püspöki konferenciák hogy beszélgetnek egymással, hogyan találkoznak egymással, hogyan kommunikálunk egymással, hogyan reagálunk egymás útkeresésére, hogy a német egyház tudjuk, hogy nincs könnyű helyzetbe, szenved, küszködik, olyan kérdésekkel foglalkozik, amilyen kérdésekkel biztosan nekünk is, talán 10 éven belül ugyanígy kell lesz foglalkozzunk. És nagyon gyakran mi elvitatjuk a katolicitásukat, elmondjuk, hogy ők már nem keresztények, nem katolikusok, holott nagyon jól tudjuk, hogy mind a mai napig a német egyház a legtöbb templomot építette fel világszerte, a legtöbb templomot renoválta világszerte, kórházakat, iskolákat épít, mind a mai napig. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nem keresztényi az, amikor nem az az első kérdésünk, hogy hogy vagytok, mi bánt benneteket, miért gondolkodtok úgy, ahogy, hanem tudni véljük.
A cinódusra tekintve lehet-e már látni 2,5 hetes munka után, hogy mik azok a témakörök, amelyek úgy már megállapodtak, és amire mindenféleképpen a végső dokumentum is reflektálni fog?
Igen, hát az látszik, hogy egy nagyon jó munkadokumentummal dolgozunk. Ugye ezt július folyamán hozták nyilvánosságra. Ez egy nagyon jó alapot ad a beszélgetéseknek, és a struktúrája az, ami igazából már körvonalazza a következő lépéseket is. Ugye itt az első nagy modul az az alapozás volt, amikor az Isten népének a teológiájából kiindulva, a misszió fogalomból kiindulva, a szinodális egyház konstitutív voltából kiindulva próbáltuk meg alapozni az azt követő lépéseket. Na most a következő modul, amin ugyancsak túl vagyunk, az ugye a kapcsolatokra tért ki, hogy milyen kapcsolatok azok, amelyeket a szinodalitás szemüvegén keresztül újra kell értékeljünk. Milyen kapcsolatok vannak Isten népének összességébe, a felszentelt személyek, a nem felszentelt személyek, a különböző karizmák és hivatalok milyen kapcsolatban vannak, és kellene, hogy legyenek egymással, mindig annak érdekében, hogy a missziós munka egyre inkább testet öltsön és megvalósulhasson. Ugye ezt nem szabad soha elfelejteni, hogy nem egy lárt egyház vagyunk, hanem mindig a missziós munka az, ami bennünket érdekel. Aztán a következő nagy modul, amin ugyancsak túl vagyunk, azok a különböző utak, amelyek a szinodális egyházat elősegítik, itt a formációról, a szemináristák képzéséről, a nők bevonásáról, a papképzésbe, a teológiai képzésnek a hozzáférhetősége sokak számára, nem csak férfiak számára, hanem nők számára, és nagyon sok valóságban nem is lehet erről beszélni, illetve elképzelhetetlen, hogy nők is teológiailag képezzék magukat. Tehát nagyon érdekes útmutatások vannak, és most pont tárgyaljuk ugye a helyek részt, ami pedig a püspöki konferenciáknak a kompetenciáit tárgyalja, a püspöki konferenciák viszonyát egymáshoz, kontinentális szinten is egy szinodális egyházba a pápai primátust a püspöki szinódushoz való viszonyaiban próbálja megérteni, illetve az egyetemes egyház és a helyi egyházak kölcsönhatására próbál kitérni. Tehát nagyon sok téma van az asztalon, lássuk, hova vezet az út.
Szent Atyát említetted, idefelé jött a stúdióban, említést tettél arról, hogy találkoztatok. Mesélj nekünk erről röviden.
Igen, ma találkoztunk, és oda léptem hozzám, kezdtem mondani, hogy hát magyar vagyok Romániából, és azt mondta, hogy ilyen is most Ausztriában vagy. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy a Szentatya úgy tud rólunk, ismeri a teológusokat, akiket meghívott. Előttem pont az egyik kolléganőm beszélt vele, ugyanúgy tudta, hogy kiről van szó. Tehát a Szentatya éber, követi az egyházat, és ugye a teológusok, akik ott vagyunk, 30-an vagyunk jelen a szinóduson, ezt elmondtam a tegnap is, hogy azért mind vatikáni nihil obstáttal rendelkezünk, tehát úgymond hűek vagyunk az egyház tanításához. Egyetemi tanárként ez kötelező. Na és ez azt is jelenti, hogy ez nem csak valamelyik irodának a delegált feladat, hogy találj teológusokat, hanem valószínűleg, hogy a Szentatya azért tud rólunk.
Kedves Kára, köszönöm a beszélgetést, az értékes információkat a személyes találkozásra Szentatyával, és a hátralévő egy hétre még sok lelki erőt kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Isten áldjon.
Csiszár Klára Antónia pasztorálteológussal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a stresszről és annak következményeiről beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Úgy gondolom, hogy a stressz egy olyan témakör, amely mindannyiunk életét személyesen is érinti. A mai világban leküzdhetetlenül életünk részévé vált, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Az a nyomás azonban, amivel egy mai fiatalnak szembe kell néznie, időnként már úgy látszik, hogy túlságosan nagy. Régen a stresszel csak felnőtt korban ismerkedtek meg az emberek, mára viszont teljesen megszokottá vált a kamaszok körében is. Kedves rádióhallgatók, a mai adást, a Hitvalló mai adását a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a stressz témakörének szeretnénk szentelni. Először is arra lennék kíváncsi, hogy osszátok meg velem is a hallgatókkal azt, hogy milyen stressz helyzetek fordulnak elő az életetekben.
Így középiskolai tanulmányaink végéhez közeledve sokunkban nagy dilemmákat okoz ez az időszak, és stresszesnek is mondható, hiszen olyan döntéseket kell most meghoznunk 17-8-9 éves fejjel, amik talán egész életünkre kihatnak, de az elkövetkezendő 3-5 évet az életünkből mindenképpen meghatározzák. És elég nagy dilemma az, hogy vajon érettek vagyunk-e arra, hogy ezt ilyen döntéseket meghozzunk, jól döntünk-e, kicsit úgy szeretnénk belelátni az életünkbe 2-3 évre előre, hogy ha ezt választom, mi lesz, ha a másik utat választom, vagy a harmadikat, vagy a negyediket, akkor vajon milyen irányba megy az életem, és hogy azzal vajon jó lesz-e, és hogy lenne a legjobb. És ez elég nagy stressz forrás, túl azon, hogy ugye még bizonyítani kell az érettségin is, tanulmányainknak is most kell a csúcsára érkeznünk.
Egy eléggé túlvállalós típusú ember vagyok. Szeretek sok mindent csinálni, csak az a gond, hogy a sok egy idő után néha teherré válik. Volt például az elmúlt egy hónapban egy olyan napon például, amikor álltam az iskolának, az aulájának a közepén, és forgattam a fejemet, hogy jobbra, balra, vagy egyenesen menjek tovább. Mert három helyre kellett volna egyszerre mennem, és nem tudtam egyszerűen dönteni. És olyat akkor még sose éreztem. Tehát amikor az emberben forog minden, és utána muszáj volt egyszerűen 5 perc után leülnöm, mert megtapasztaltam, hogy mekkora energiát von el ez az embertől. Ez a fölösleges aggódás, ami ilyenkor úgy az emberben megfogalmazódik, és amikor izzad a tenyere, és amikor azt se tudja, hogy hova kell éppen mennie. Tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon jó érzés, és én is nagyon szeretem, hogyha sok mindent csinálhatok, de ebben is meg kell találni a határokat és a mértéket.
Egész életemben olyan ember voltam, akinek a stressz, szorongás, ki minek nevezi, jelen volt a mindennapjaiban. Mindenre kiterjedően ott volt. Ott volt a tanulás miatt, ott volt az emberi kapcsolataimban, mert ugye picit rosszul értelmeztem ugye Jézusnak azt a kijelentését, hogy szeresd fel a barátaidat, mint önmagadat. Ezzel valahogy eltévesztettem az arányokat. Kezdtem már úgy gondolni, hogyha egy emberi kapcsolatom van, akár egy beszélgetés alakul ki, vagy bármi, abból muszáj, hogy a másiknak minden szempontból jó legyen, muszáj teljes mértékben behódolnom, és ebből következően, mivel alapból egy domináns hajlamú személyiségem van, ilyen sok stressz, szorongás keletkezett. Aztán pont nyáron, amikor Lengyelországban voltam kerékpározza rándoklatom, és hát elfáradtam ott az eléggé szép nagy hegyen, és elkezdtem felfelé tolni az úton a kerékpárt. Ugye ott voltam gyakorlatilag testileg, lelkileg megtörve, úgy félholtan, és elkezdtem imádkozni. De a saját szavaimmal. Hát előtte hajlamos voltam, úgymond alkudozni Istennel. Rossz szóra, mert akkor se így neveztem, csak megosztottam vele a dolgaimat, hogy én ezt így gondolom, úgy gondolom, így fogom csinálni, úgy fogom csinálni. És akkor ott megtapasztaltam, hogy én mennyire kicsike vagyok. Hogy mennyire picike kis dolog vagyok ebben az egész rendszerben, és hogy Isten van annyira irgalmas, hogy gondot fog rám viselni. És ez valahogy kiózanítólag hatott, hogy annyira el vagyok foglalva az ügyes-bajos dolgaimmal, mintha azok jelentenék az egész világot, közben pedig nem, a világ ennél sokkal több, és onnantól kezdődött meg egy afféle ráébredés arra, hogy a stressznek nem túl sok értelme van, jó, persze van motiváló stressz is, de az máslapra tartozik. És ez a folyamat egészen onnantól, hát mind a mai napig tart, elég szép eredményekkel, ahogy látom, mostanság Istennek hála.
Úgy érzem, hogy egy nagyon jó családban nőttem föl, és még élek most is. De ugyanakkor előfordulnak mindig olyan helyzetek, amikor nem mindig tudjuk a dolgokat megbeszélni, esetleg mondjuk a saját makacságunkból kifolyólag. Mikor általános iskolás voltam, volt egy büfé, amiben nagyon finom francia pirítóst lehetett kapni, és 100 forintba került. Ez, hogyha így kimondom, akkor mindenki megörül, hogy 100 forintért egy francia pirítós, ez nagyon jó ár, de gyerekfejjel, első-második osztályosként ez nekem egy nagyon nagy összeg volt. És kölcsönkértem pénzt az egyik osztálytársamtól, és jó ízűen megettem a szendvicset, de otthon pedig egy hatalmas titkolózás lett az egészből, mert anyáiknak meg nem mertem megmondani, hogy egyrészt, hogy kölcsönkértem, másrészt, meg hogy nem az iskolai uzsonnát ettem meg, hanem helyette egy büfés ételt. És emlékszem, hogy borzasztó érzés volt úgy élni gyakorlatilag 2-3 napon keresztül, hogy nem voltam őszinte a családommal. És egyik nap este nem bírtam tovább, és zokogva lementem, és elmondtam, hogy mi történt. És anyáik pedig néztek rám, és azt mondták, hogy semmi baj, örülünk, hogy elmondtad, és legközelebb gyere hozzánk, és nyugodtan kérjél pénzt. Ez most így 17 éves fejjel visszagondolva egy hatalmas lecke volt számomra, és ha bár gyermekded egy kicsit a történet, de azt is megmutatja, hogy a szüleim mennyire szeretnek engem, és hogy tudják, hogy majd egyszer úgy is rá fogok jönni, hogy mi a helyes út, és nem az a feladat, hogy mondjuk, ha rájönnek esetleg, hogy a gyereket rögtön leteremteni, hanem hogy ebből az egész stresszes helyzetéből kitaláljon.
Az én életemnek a legstresszesebben megélt helyzete is a gyerekkoromból egy konkrét dolgokhoz kapcsolódnak, leginkább a vizsgákhoz, megmérettetésekhez. Bár mindig jó tanuló voltam, de mindig rettenetesen stresszesen éltem meg a számonkéréseket, és leginkább ezek közül a zeneiskolai vizsgák voltak a legborzasztóbbak. Nagyon szívesen tanultam zenét, de én emlékszem arra, hogy belöktek a vizsgára, oda a színpadra, és nekem remegett a lábam, hangom, minden, a kezembe a vonó, hegedű, és nem is emlékszem, hogy játszottam el, csak azt láttam, hogy ott van előttem kinn a inkvizíció, a csapat, aki csak azt nézi, hogy mit rontok el, és valahogy visszajöttem. Szóval ezek a gyerekkori legstresszesebb élményeim ilyen tekintetben. Szeretnénk most arról beszélni egy kicsit, hogy létezik-e jó értelemben vett stressz, szükséges stressz az ember életében, és létezik-e olyan, amelyik romboló, amely kerülendő.
Igen, létezik mind pozitív, mind negatív értelemben a stressz, hiszen amikor az ember mondjuk egy vizsga előtt áll, amire tudja, hogy felkészült, és a lelkiismerete nem bántja ezzel kapcsolatban, akkor mindenféleképpen egy ilyen pozitív stressz vizsgadruk van benne, ami igazából segíti, és előlendíti azt, hogy minden az eszébe jusson, vagy kellő időben a kellő gondolatok, és ugyanez az élet számos területén megtapasztalható. Ugyanakkor szerintem, ami igazán negatív, stresszes helyzet, amit talán csak annak lehet értékelni, hogyha az emberben egy már meglévő kép, ami pozitív bármiről, lehet az kapcsolatokról, emberekről, különböző pozitív tapasztalatok hirtelen negatívra váltanak. Talán azt mondhatnánk, hogy csalódás, de attól mégis sokkal több. Tehát amikor az ember olyanok azt elhisz valamit és bízik valamiben, ami pozitív és jó, és aztán egyszer hirtelen kiderül, hogy ez mégsem az, aminek látszik, és talán a hite meg a bizalma felesleges volt. Ez lehet szerintem egy olyan maradandó negatív stressz, amit nem igen lehet pozitívan értékelni. Minden mást szerintem lehet pozitívra változtatni. Legyen az akár egy veszélyes helyzet, egy baleset, egy hirtelen jövő megoldandó feladat vagy probléma, amiben mondjuk még úgy áll neki az ember, hogy hát én erre nem vagyok képes, vagy ezt nem tudom megcsinálni. Hogyha magában ezt jól kezeli, akkor mindenféleképpen válthat egy pozitív stresszre, egy vizsgadrukra, bármi más.
távolba zavar. De beúnyom én most két szememet, és az égre emelem két kezemet. Téged kérlek, ki meghaltál ezért, s szóltál, jöjj hozzám, ne hontalanul én. Uram, miért van az, hogy nem látom az utamat, és a kísértés oly sokszor rám talál. Összetörve kérlek, hadd tanuljak én tőled, ki a kereszten is a sátánon tapostál. De beújom én most két szememet, és az égre emelem két kezemet. Téged kérlek, ki meghaltál ezért, s szóltál, jöjj hozzám, s ne hontalan.
Nemrégiben megéltem a negatív stressznek a hatását. Annyira sok mindenen gondolkoztam, annyira sok mindent vállaltam, annyira sok mindenre gondoltam, hogy ez az én felelősségem, és hogy minél jobban meg kell csinálni, hogy felhalmozódtak, és aztán ez egyfajta betegségként jelentkezett. És félelmetes volt azt látnom magamon, hogy éjszaka nem tudtam aludni, hanem állandóan kattogott és járt az agyam. Akkor dolgozott fel egy csomó információt, és a végén már odáig elmentem, hogy jegyzett füzet és toll volt mellettem, hogy bármi eszembe jut, azt le tudjam írni. És ez az a pont volt az, amikor a szervezetem utána jelzett, és azt mondta, hogy na jól van, akkor itt most álljunk meg. És mind a mai napig, ha lefekszem, mindig, mikor az imádságot befejezem, mindig ez az, megfogalmazom, hogy hogy nyugodalmas éjszakám legyen, Uram, és hogy ténylegesen ki tudjam magamat pihenni. És azóta, amióta már más hozzáállással fekszem le, nem hagyom olyan későre a tanulnivalót, a dolgokat, azóta már sokkal nyugodtabban pihenek. És nincsen bennem szorongás és félelem, hanem tényleg el tudom magamat engedni. A másik dolog pedig, ami még segített, az pedig az, hogy zenét hallgatok elég sokszor, és természetesen nem a kemény rock, esetleg rap zenére gondolok, hanem mondjuk esetleg egy klasszikus zenére, ami igazából egy picit úgymond megtisztítja a lelket. Ezek azok az érzések, amikkel lefekszek mostanában, és sokkal frissebben és tisztább lélekkel és fejjel tudok felébredni.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a stressz az része az életünknek, a szervezetnek egyfajta felspannolt állapota, amely egyidejűleg szükséges is ahhoz, hogy teljesítsünk, alkossunk ebben a világban, egy egészséges versengés alkotási vágyhoz, ugyanakkor, ha rosszul kezeli valaki, vagy ha túlságosan nagy a stressz az életében, akkor meghaladhatja a szervezet, a test, a lélek teljesítő képességét, és akkor bizony kipukkadhat a lufi, és jöhetnek a problémák, betegségek. Tehát leginkább a kezelésével kell megtanulnunk, a jó kezelését kell megtanulnunk a stressznek. Nézzük most meg azt, hogy a Szentírás mit tanít számunkra ebben a témakörben.
Vesd az Úrra gondodat, s ő majd gondoskodik rólad. Nem engedi soha, hogy ingadozzék az igaz. Nekem ez annyi gondolatom lenne, hogyha Isten valamire meghívja az embert, esetleg arra mondjuk, hogy jó keresztény ember legyen, ugye, amire mindenkit meghív, akkor erre meg is adja az erőt, a körülményeket, az alkalmakat és a képességeket. Nem kell amiatt idegeskedni, hogy vajon elegek leszünk-e. Viszont nem tehetjük meg, hogy emiatt ellustulunk. Testtel, lélekkel, szívvel, amink van, mindent meg kell tennünk.
Teljes szívvel bízál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra. Minden utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja lépéseidet. Ez a ne támaszkodj saját belátásodra, ez szerintem egy nagyon elgondolkoztató dolog. Rengetegszer van az, hogy én is úgy gondolom, hogy meg tudom én ezt oldani, miért van nekem segítségre szükségem, és utána rádöbbenek, hogy igenis van szükségem. Nyilván ugye az Úrra is, vele is meg tudom beszélni, de ugyanakkor az embertársaimmal is. Néhány nappal ezelőtt voltam egy nem túl jó lelki állapotban, és olyan jó érzés volt, hogy felhívhattam az egyik legkedvesebb barátomat, és elmondhattam neki, hogy mi az, ami bánt, és tudott nekem tanácsot adni, és azt gondolom, hogy utána pedig sokkal nyugodtabb lettem, és magamban is el tudtam intézni azt a problémát, ami felmerült. Természetesen ugye nem saját magamnak köszönhetően.
Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért. A holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja. Pár nappal ezelőtt láttam az egyik tévéműsorban egy 12 gyermekes családot. A stúdióba alig fértek be. Nagyon, nagyon kedves látvány volt. És kiemelte a házaspár mindkét tagja, hogy ők katolikusok, és egyszerűen csak mertek az Istenben bízni. és nem terveztek igazából soha, hogy most nekik ennyi vagy annyi gyermekük lesz, hanem egyszerűen így alakult ki. Közben aztán egyik kedves papismerősöm, barátom mondta, hogy ismeri őket neokatekumenátus közösségnek tagjai. És valóban az látszott rajtuk, hogy merték megvallani a hitüket ott is, és én hihetetlen nyugalom áradt belőlük. És az apuka ezt emelte ki, hogy tulajdonképpen ők csak a mát élik. Mert hogyha holnapra gondolnának, akkor csak aggodalmaskodnának, mert hát nem tudják, hogy mi lesz. Az sem nagyon, hogy holnap, hát még aztán évek múlva. Mégis, hogyha azt megélik, amit ma ad nekik az Isten, akkor egyúttal ezzel azt is megélik, hogy gondoskodik róluk, és akkor majd holnap, és azután is gondoskodni fog róluk. És mertek 12 gyermeket vállalni.
Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben, háladással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé. Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Hát én talán a tőletek különböző élethelyzetemből adódóan is nagyon érzem ennek a mondatnak a súlyát, leginkább azt, hogy ha nem is tudom kizárni az életemből a rengeteg stresszes helyzetet, ugye rengeteg elintézni valami iskolában, egy plébánián, lelkipásztori életben előfordul, hogy tudom-e ezekhez meghívni Istent munkatársnak, vagy azt hiszem, hogy én oldom meg ezeket, és hogy milyen embert viszek az egyes közösségekbe. Egy kiégett, stresszes embert, akivel sokra nem lehet menni, mert maga is egy roncs, vagy pedig egy egészséges személyiséget viszek oda, aki oda tud figyelni, ahova küldve van, és tud adni, és befogadni. Azt hiszem, ezt nem könnyű ma megvalósítani a munka világában nagyon sok embernek, pedig hát ezzel tudjuk megóvni a szervezetünket, testünket, lelkünket. Így adásunk végén szerettünk volna egy kicsit közelebb kerülni annak keresztény megvitatásához, hogy a stresszet hogyan lehet az életünkben kezelni, mi is ez egyáltalán ez a valóság. Biztos, hogy számunkra keresztényeknek az nyújthat megoldást a stressz kezelésében, hogy mindezt meg tudjuk beszélni Istennel. És természetesen Isten mellett ott vannak a barátok, akik fontosak számunkra. Jézus tud megtanítani bennünket arra, hogy hogyan végezzük helyesen a mindennapi teendőinket, és hogy ebben a stressznek mennyi teret szabad engedni, és hogyan lehet azt jól kezelni. Nem látjuk a Szentírásban, hogy Jézus tönkretette volna a stressz, ugyanakkor azt sem látjuk, hogy tétlenségben, vagy önzésben, lustaságban teltek volna a napjai. Szeretnénk mi is ilyen helyesen kezelni ezt a dolgot életünkben. És ne felejtjük el, hogy míg a világ sokszor a stresszet úgy kezeli, hogy oldd meg magad, a magad problémája, nekem is van elég bajom, hagyjál engem békén, addig mi olyat találunk a Szentírásban, hogy egymás terhét hordozzátok. Milyen jó tehát közösséghez tartozni, és milyen jó Krisztussal együtt viselni az élet terheit. Adás végén imádságunkat a stressz helyzetben, különösen nehéz helyzetben lévő emberekért szeretnénk felajánlani, hogy felismerjék Isten segítségét életükben ehhez. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. Két órától környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, amelyben dr. Horváth Dezső fizikus beszél a katolikus egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben az Arcszakra Fesztivál egyik budapesti eseményét idézzük fel. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. Behatol a lélek és szellem az íz és velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Olvasom a zsidóknak írt levélben. Krisztus bűnbánatra szólító szava evangélium, örömhír. Elsősorban nem az csendül ki belőle, hogy van mit bánnunk, hanem az, hogy van bocsánat, nem maradunk egyedül a bűneinkkel. A mai ember azonban legtöbbször a bűn fogalmával sem tud mit kezdeni. Azért nincs igazi bánata, azért mond keveset számára a megváltás örömhíre is. Hozzászoktunk ahhoz, hogy természettudományos egzaktsággal mérjük, s hűvös ésszel tudomásul vegyük az anyag tulajdonságait. A jó és rossz fogalompárjának helyébe könnyen illesztjük etikai síkon is a szabályos szabálytalan, az előírásos előírás ellenest. Így aztán kikopik belőlünk a bűntudat, helyébe önmagunk szomorú vagy elkeseredett tudomásul vétele lép, s a bűnbánatot felváltja a harag vagy a szégyenkezés, az önpusztítás vagy a kompenzációk tragikus lehetőségeivel. Isten nem szemrehányással fordul az emberiséghez, hanem szeretetéről akar meggyőzni minket. Arra buzdít, hogy térjünk magunkhoz, hazugságokból, álobjektív vagy formalisztikusan jámbor szemléleti rendszerekből. Vagy inkább térjünk Krisztushoz. Az eszmélésnek és imádságnak abban a belső csendjében, ahol már nincs értelme bujkálásnak, sértődöttségnek és felháborodásnak, mert magunkra maradtunk Jézussal. Uram, adj békés megelégedettséget nyugtalan szívemnek. Legyek megelégedett azzal, hogy a közelemben vagy, és a te segítségeddel mindent megtehetek. Egyetlen kívánság elég, a te akaratod követése, hisz te úgyis boldoggá akarsz tenni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, jót, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,